Kedves gyülekezet! Az utóbbi időben nagyon sokat foglalkoztatott egy olyan példázat, ami talán az egyik legismertebb példázat a Bibliában, de nagyon könnyen elsiklunk ennek a példázatnak egy része fölött, ez pedig a tékozló fiú példázata. Lukács evangélium a 15. fejezetében találjuk meg, és szeretném a példázatot el is olvasni, annak ellenére, hogy, ahogy említettem is, hogy nagyon ismert, mert talán éppen emiatt nem igazán figyelünk föl néhány részletére. Tehát Lukács evangélium a 15. fejezetéből olvassuk el a 11. verstől az igét. Mondta pedig, egy embernek volt két fia. És mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. És az megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött. És ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve. És odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivatkassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira, és előhozván a hízottókot vágjátok le, és együnk és vigadjunk. Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdtek azért vigadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajövén közelgett a házhoz, hallotta a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozta, mi dolog az. Azt pedig mondta néki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízottulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hizlaltúkot. Azt pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott. A példázat kezdetén, ezt olvassuk, hogy egy embernek volt két fia. Sem tudom, hogy nem hiányzik-e nekünk ebből a példázatból esetleg egy harmadik. Mert ha ugye átgondoljuk a két fiúnak a magatartását, akkor azt mondhatjuk, hogy ugye egyik se. Az, ami ennek lennie kellene. Jézus egy másik példázatban is erre utalt, amikor szintén két fiúról szólt, és ezt mondta erről a két fiúról, hogy az ő apjuk kérlelte őket, hogy fiam, menj ki, munkálkodjál az én szőlőmbe. Az egyik fiú azt mondta, hogy nem megyek, aztán később meggondolva magát elment. A másik pedig azt mondta, hogy én elmegyek, atyám. És aztán meggondolva magát mégsem ment el. Most itt is mit mondhatunk, hogy egyik sem volt helyes, egyik hozzáállás sem. Miért nincs az atyának egy harmadik fia? Ugye azért is szeretnénk, mert mi valószínű, hogy annak a helyébe helyettesítenénk be inkább magunkat, mert így viszont nincs több választási lehetőségünk. Ugye az atya, tudjuk, hogy kit jelképez, és a két fiú. Ugye nincs más, valamelyik a mi életünkre jellemző, vagy a fiatalabb, vagy az idősebb testvér. Próbáljuk meg átgondolni a példázatot, és mint egy tükörbe egy kicsit nézzünk bele, hogy melyik fiú vagyunk. Azt is látjuk ebben a példázatban, hogy befejezetlen a történet, két szempontból is. Mint ahogy nagyon sok minden és sok példázat befejezetlen a Bibliában, és nyilván megvan az oka ennek. Befejezetlen tulajdonképpen a fiatalabb fiú szempontjából is, mert ugye úgy tűnik, mintha ott vége lenne, hogy hazatért, nagy örömmel fogadja apja, nagy ünneplés van, rongyos ruháit leveti, tiszta fehér ruhát kap, és nagy a vigadalom. De hogy utána mi lett? Hogyan folytatódott a tékozló fiú élete ezután? Ezt nyitva hagyja számunkra Krisztus. A másik dolog, ami miatt befejezetlen a példázat, az idősebbik fiúval mi lett? Mert ugye ott fejeződik be, hogy az apja kimegy hozzá és kérleli. És nem tudjuk, hogy mi történt vele. Ez is befejezetlen. Ugye, ahogy említettem, hogy nyilván megvan ennek az oka, Krisztus ránk bízza a folytatást, hiszen a folytatásban itt élünk. Ránk bízza azt, hogy tékozló fiúként, ha hazatalálunk, akkor utána mit teszünk. És ránk bízza azt, hogy idősebb fiúként vajon meglágyul-e a szívünk. És egy kicsit röviden próbáljuk meg áttekinteni előbb az ifjabbik fiút, azért röviden, mert ez az, amit jobban ismerünk, példázatnak ez a része. Így csak azokat a dolgokat emelném ki, illetve arra utalnék, amin el kellene gondolkodnunk a tükörbenézés alatt, hogy magunkra ismerjünk. Azt látjuk a tékozló fiú magatartásában, hogy ő neki nagyon nagy szüksége volt valamire, illetve úgy gondolta, hogy nagyon nagy szüksége van valamire, holott mindene megvolt. Ugye, mert a fiatalabbik fiúra épp úgy érvényes volt, mint az idősebbre, hogy mindenem a tiéd. Tehát mindene megvolt a szülői házban, de ő úgy érezte, hogy nincs meg. Oda ment az apjához, és azt mondta, hogy add ki az örökségemet. Ugye tudjuk, hogy az örökség mit jelent, és mikor kaphatja meg az illető. Örökös. Még manapság is így van ez. Meg kell várni, amíg meghal az apa, és csak utána kaphatja meg az örökséget. Most ezzel a magatartásával, hogy odaállt az apa elé, és ezt mondta, hogy atyám, add ki a részemet, ezzel mit fejezett ki? Csak gondoljunk bele, hogyha most ilyen előfordulna, és azt mondaná valaki, hogy hát apám, te még mindig nem halsz meg, ugye úgy látom, hát nem tudom kivárni, ugye? Nem tudom kivárni, míg meghaj, nekem most kell az a pénz. Hát sajnos ezt látjuk, azért elég sűrűn előfordul ilyesmi, vagy hasonló, de talán még el is teszik az útból az illetőt, hogy meglegyen az örökség. Tehát nem kisebb dolog ez, és nem kisebb sértés az Isten felé, hogyha én az örökségemet kérem, és nem az ő szeretetét. Mintha azt mondanám, hogy rád nincs szükségem, tehát tulajdonképpen te útban vagy. Nekem az örökség kell. Tehát, hogyha átgondoljuk, hogy vajon a mi számunkra az az igazi érték, hogy mi az Isten jelenlétében élhessünk és lehessünk, vagy pedig az az igazi érték, amilyen áldásokat, örömöket Istentől kaphatunk, akkor fölismerhetjük, hogy a tékozló fiú ránk is vonatkozik-e, vagy nem. Ez a példa és példázat. Vajon mi mindig azt értékeljük és arra vágyunk, hogy az Isten jelenlétében élhessünk? Gondoljuk csak át az imádságainkat. Miket szoktunk mi kérni tőle? Tényleg mindig azt kérjük, hogy Istenem, ugye ahogyan a Zsoltárokban is olyan sokszor olvashatjuk, hogy szomjúhozik utánad az én lelkem, hogy én bármi történik is, vagy bárhogyan élek is, de nekem a legfontosabb az, hogy te velem legyél. Vagy pedig elmondjuk, hogy miket szeretnénk, és miket adjon meg nekünk Isten. És az a fontos, hogy azt megkapjuk, és ha nem kapjuk meg, csalódottak vagyunk, és sértődöttek az Isten felé. Tehát a fiatalabb fiú magatartása nagyon sokszor ott van a mi életünkben is. Annak ellenére, hogy esetleg nem megyünk el messze földre. Annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy közel vagyunk. Nem élünk, hogy így mondjam, ennyire benne a mocsárban, ennyire látványosan, mint ez a fiú. De talán éppen ezért olyan nehéz fölfedezni az elveszettségünket. Ha megnézzük, hogy meddig kellett eljutnia ennek a fiúnak, hogy szembesüljön azzal, hogy vissza kell térnie. De ismerjük jól, azt hiszem mindannyian a tékozló fiú példázatának ezt a részét. De azért, ha belegondolunk, ő megvárta. Tehát nem volt elég az, hogy elfogyott a pénz. Elfogyott a pénz, de akkor még mindig nem az jutott eszébe, hogy hazamegyek. Szégyelt volna hazamenni, ezért gondolta, hogy hát elmegy dolgozni. Majd ő megszerzi a pénzt. Megáll a maga lábán is, nem? Megmutatom, hogy megállok a magam lábán. Meg hát különben is egy kicsit össze kell szednem magam, hogy néz az ki, így menjek vissza. Tehát elmegy dolgozni. Megpróbál a saját erejéből talpra állni. Nézzük meg, hogy végül is hova ment dolgozni. Ez is egy jellemző dolog, ugye, hogyha belegondolunk, hogy hát egy zsidó számára ennél megalázóbb munka nem volt, és nem lehetett, mint disznókat őrizni. Hát most se éppen a legelőkelőbb hivatások közé tartozik, ugye kondásnak lenni, de már nem is nagyon vannak, ugye már nagyüzemi módon tartják ezeket az állatokat is. De hogy egy zsidó disznópásztor legyen, hát ennél alacsonyabbra nem süllyedhet le. De még ez is hagyján. De disznópásztorként összetudta szedni magát? Ugye, amit ő gondolt, hogy majd én eltartom magamat? Ugye kiderül, hogy nem adtak neki még abból a moslékból se, amit a disznók ettek. Hogy ő már éhes volt, rongyos volt, hogy ő megtapasztalta azt, hogy milyen ez a világ, hogy itt nem úgy van, hogy megdolgozom valamiért, és megkapom a részem, és érvényesülök, és eljutok valahova, hanem itt megaláztatások sorozatával szembesül az ember. És amikor idáig eljutott, hogy éhezem, fázom, hogy ennél számkivetettebb már nem lehetek, magányos vagyok, senki nem áll már szóba velem, nincsenek barátaim. Tehát amikor idáig eljutott, akkor jutott eszébe, hogy van egy atyám. Ez is szomorú dolog, hogy mi kapaszkodunk mindenbe és mindenkibe, mielőtt az Istenhez fordulnánk. Ugye megpróbálunk magunk talpra állni, aztán ha nem sikerül, próbálunk emberi segítséget szerezni, még a disznók moslékja is jó lenne, csak valami legyen, hogy életben maradjunk, és amikor már az sincs, ugye akkor eszünkbe jut, hogy de Isten van. És ez az Isten szerető Isten, mert ez is eszébe jutott a tékozló fiúnak. Igaz, hogy csak úgy általánosságban most még. Tehát most még valahogyan az, én azt hiszem ott volt a lelkében, hogy igen, Isten az én atyám szeretett, mert még a béresekről is gondoskodik, tehát ő egy jó szándékú valaki, abban viszont nem volt biztos, hogy még őt is szereti. Ugye ezért határozta el magában, hogy hazamegyek, és elmondom neki, elmondta, hogy mit fog majd otthon elmondani, amit tulajdonképpen nem tudott végigmondani. Mert ugye azt kérte volna az atyától, hogy tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Ugye ez mutatja, hogy tulajdonképpen nem ismerte igazán az apját, és nem hitt abban, hogy őt még fiaként szereti. És itt szeretnék egy nagyon fontos dolgot kiemelni, hogy amikor az ember elvész, vagy ilyen állapotba kerül, akkor nem mindig tudatosul benne, hogy nem csak nekem fontos az, hogy hazatérjek, hanem Istennek ugyanolyan fontos, sőt. Hogy nem csak nekem fáj az elveszettségem, hanem neki már régóta fáj. Nem tudom, hogy valaki volt-e már olyan helyzetben, én mikor gyerek voltam, és még egészen kicsi, olyan 5-6 éves lehettem, és elvesztem egy nagy tömegben. Valami katonai eskütételre mentünk egyik bátyámhoz, és hát egy hatalmas tömeg volt, és valahogy úgy elsodortak a szüleimtől. Hát ez megmaradt a mai napig, ugye ez az érzés, ez a kétségbe esett keresés, hogy itt vagyok a nagy tömegben, de sehol senki, akit ismernék, és hát a szüleim hol vannak. És az az igazság, hogy csak jóval később, mondhatnám így, hogy már szülőként tudatosult az bennem, hogy a szüleimnek én ugyanúgy hiányoztam. Tehát, hogy ők is kerestek engem, és valószínű, hogy én soha nem találtam volna meg őket, hogyha ők nem kerestek volna engem abban a tömegben. Tehát gondoljunk bele, hogy ebben a példázatban ez az atya mennyire szerette a fiát. Hát a példázat eleje is mutatja már. Ugye nem mondhatta volna neki, hogy te szemtelen gyerek, hogy képzeled ezt? Hogy elkérni a vagyont, és elkérni az örökséget. Ez az apa szerette a fiát, és szeretetében elengedte, el tudta engedni. Szerette annyira, hogy hagyta, hogy egészen a mélybe lesüllyedjen. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, tehát szerette annyira, hogy nem ment utána, hogy egy kicsit enyhítse a nyomorát, mert sokszor a mi szülői szeretetünk sajnos ilyen, hogy nem biztos, hogy igazi szeretet. Mert ha igazi javát akarjuk valakinek, akkor, ugye akkor segíteni kell abban, hogy ő lásson be bizonyos dolgokat. Mi lehet, hogy gátoljuk ebben a másik embert, hogy netán a gyermekeinket is. Azzal, hogy úgymond szeretjük őket. Az atya nagyon szerette a fiát, és ezért hagyta azt, hogy a mélybe süllyedjen. Hagyta azt, hogy maga jusson el odáig, hogy van egy atyám, és én hazamegyek hozzá. Gondoljuk csak el, hogyha az apja újra meg újra utána megy a fiának, és pótolja az elvesztett pénzét, amit elszólt, mit csinált volna? Hát, amit manapság is nagyon sokan tesznek, hogy ja, hát akkor nagyon jó ez az életforma. Folytatom tovább, és követelőzöm, hogy na akkor most megint elfogyott, megint adjál. És szóval nem tette az apa. Nem tette, hanem megvárta, kivárta azt, hogy a fia visszajöjjön. De gondoljuk meg, hogy ez mennyire fájt neki. Mennyire fájt látnia a fiát rongyosan. Látnia kétségbe esetten, magára hagyottan. Sokszor nem gondolunk bele az apa helyzetébe. Mert hát ugye mi emberek vagyunk. De nekünk is meg kellene értenünk azt, hogy az Isten a szeretet, és hogy ez mit jelent. Éppen azért, hogy igazán vissza tudjunk térni hozzá. És az apa szívében nem foglalta el senki a tékozló fiúnak a helyét. És nem töltötte be senki más. És ezt is át kell gondolnunk, hogy nincs ilyen, hogy egy nagy tömeg, és én nem hiányzom az Istennek. Minden egyes gyermekét külön-külön Isten szereti, mégpedig olyan erős szeretettel, hogy ha az a fiú nem tér vissza soha, akkor az atya szívében örökre ott marad egy űr. Ezért gondoljunk abba bele, hogy hányszor olvassuk a Szentírásban, hogy Isten szinte megsírat embereket. Jézus szó szerint is megsíratta Jeruzsálemet. Megsírat olyan embereket, akik az ő szeretetét visszautasítják, akik az ő hívását nem fogadják el. Azokat a tékozló fiakat, akik nem térnek vissza soha. És most egy kicsit térjünk át a másik fiúra, és majd utána az igazi fiúságra, mert ugye itt a visszafogadásra is utána szeretnék visszatérni. Ugye sokszor ez a példázat második része az, amivel kevésbé foglalkozunk, holott lehet, hogy a mi számunkra fontosabb lenne, mint az első része. Szeretnék egy könyvből idézni, majd talán többet is idéznék belőle. A tékozló fiú hazatérése a címe, és olyan valaki írta, aki akkor már több évtizedes lelkészi szolgálatban élt, és szembesült ezzel a példázattal egy kép alapján, amit Rembrandt festett a tékozló fiúról, illetve a hazatéréséről. És évekig hatalmas lelki küzdelme és vívódása volt ennek a példázatnak a nyomán. Hadd olvassam el, hogy mit ír erről, hogy vajon melyik illik ránk inkább, melyik fiúnak az esete. Leírja, hogy egy barátjával nézték ezt a képet, és amikor éppen azt magyaráztam neki, mennyire azonosulni tudok a fiatalabb fiúval, alaposan végigmért, és azt mondta, nem az idősebbik fiúhoz hasonlítasz inkább? Őszintén szólva, eddig sohasem gondoltam úgy magamra, mint az idősebb fiúra, de amint Bart szembesített ezzel a lehetőséggel, számtalan gondolatom támadt. Én sohasem szöktem el otthonról, sohasem vesztegettem az időt és a pénzt érzéki örömök hajszolására, sohasem vesztem bele a léhasságba és az italozásba. Egész életemben kifejezetten felelősségteljes, hagyománytisztelő és otthonszerető voltam. De ezzel együtt valószínűleg ugyanolyan elveszett voltam, mint a fiatalabbik fiú. Hirtelen teljesen új megvilágításban láttam magam. Észrevettem féltékenységemet, dühömet, ingerlékenységemet, makacságomat és mogorvaságomat, és legfőképpen enyhe önelégültségemet. Láttam, mennyire szeretek panaszkodni, gondolkodásomat és érzéseimet mennyire áthatja a neheztelés. Egy ideig képtelen voltam megérteni, hogyan is gondolhattam valaha magam a fiatalabb fiúnak. Egészen biztos, hogy én voltam az idősebb fiú. Ugye ezt azért olvastam el, mert ugye érdekes ez, hogy őt valaki kellett, hogy szembesítse ezzel. Mert tényleg lehet, hogy mi szívesebben időzünk a fiatalabbnál, mert hiszen az hazatalált. Ugye mi ott a végeredményt nézzük, hogy az atya visszafogadta, és milyen szép és milyen jó ez. A fiatalabb fiúnak a magatartása ellenszenves. Ugye azt hiszem, mi is úgy vagyunk vele, és nem szívesen azonosulunk vele. Mert ugye miről van szó itt a példázatban, hogy amikor hazatér a mezőről, tehát munkából jön, éppen a mezőn volt, éppen dolgozott lelkiismeretesen, kitartóan, este, fáradtan jön haza, és mit hall? Mi nagy vigasság van. Tehát mi lehet ez? Ő erről nem tudott semmit. Őt ebbe be se avatták. Még mielőtt tudta volna, hogy mi történik, már akkor megmakacsolta magát, hogy ide ő nem megy be. Mert mi volt benne? Valamiből őt kizárták. Őt, aki dolgozott egész nap, és itt nála nélkül zajlik valami ünneplés. Tehát már ekkor megjelent egy bizonyos sértettség érzése benne. És amikor kijött egy szolga, akkor tőle kérdezte meg, hogy mi zajlik itt bent. És a szolga elmondta, hogy mi történt, megjött az öcséd, atyád levágott a hizlaltúkot, és nagy öröm van. Hát akkor még inkább megmakacsolta magát, hogy még ilyet, akkor főleg nem megyek be. Ugye, hogyan folytatódik a történet, megharagudott, és nem akart bemenni saját házába. Ugye, mert hát ott lakott, akkor most hova megy? Kirekeszti magát saját otthonából. Tehát megharagudott, és nem akart bemenni. És ugye látjuk a folytatásban is, mikor az apja kijött és kérlelte őt, akkor ugye mi jött ki belőle? Ugye szinte áradt a panasz. Micsoda? Ugye látjuk, hogy egy méltatlankodó, haragvó választ adott, hogy hogy én ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, soha parancsolatodat át nem hágtam. Hát itt vagyok, gürcölök egész nap, hát dolgozom neked, neked. És nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Akkor én neked szolgálok. Mikor pedig ez a te fiad megjött, ez a te fiad, ezzel nem csak az öccsétől határolódik el, hanem az apjától is. Ez a te fiad. Egy húron pendültök tulajdonképpen. Ez a te fiad megjött. Akkor, és azért nem spórolta el, hogy hozzátegye, hogy aki paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, hogy micsoda életet élt, és hazajött, és akkor most te levágattad neki a hízott túlkot. Gondoljuk csak át, hogy mi van-e mögött, a kitörés mögött. Hogyan dolgozott ő otthon? Úgy, mintha nem otthon lenne. Kinek dolgozott ő? Szolgálok neked. Dolgozok neked. És te nem adtál nekem. Mit fejez ez ki? Otthon volt ő? Otthon volt. Látszólag csak. Látszólag. Fizikailag otthon volt. Engedelmes volt, látszólag, igen. De mi volt mögötte? Gürcölök. Dolgozom, neked szolgálok. És akkor te nekem nem adsz ennyit. Gondoljuk csak el, hogy ez hányszor jellemez bennünket. Hát mi az Istent szolgáljuk, nem? Tudjuk, mi az Istent szolgálni? Majdnem, hogy nevetséges sokszor ez. Mi az Istennek adunk. Hát mit adunk mi az Istennek? Nem. Tudunk neki valamit adni? Hányszor benne van a Bibliában, hogy nekem szükségem van a ti adományaitokra, mondja Isten, hogy a bárányok, meg bakok, meg túlkokat hozzátok ide, ugye az egyik Zsoltárban. Hát enyém az erdő minden vadja. Hát még ha megéhezném, akkor sem mondanám meg nektek. Ti adtok nekem. Tehát tudunk mi az Istennek adni? Istennek szüksége van a mi szolgálatunkra. Tehát tényleg. Ott vannak a mennyei seregek, az angyalok is, azok is szolgálják Istent örömmel, és nem hánytorgatják a szemére. Szüksége van a mi szolgálatunkra. Tényleg, így mondjam, ránk szorul az Isten. Tehát tudunk mi az Istennek szolgálni, az Istennek adni. Hát ha az Istennek szolgálok, akkor ez nem azt jelenti, hogy otthon vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy együtt, hogy az atyával együtt, hogy együtt dolgozunk, ő munkatársává tesz bennünket. Nem szolgáivá akar ilyen értelemben tenni. Sajnos nagyon sokszor mi sem vagyunk otthon, az atyai házban, mert így gondolkodunk. És nem veszük észre azt, hogy milyen távol vagyunk az atyától, hogy mennyire elveszettek vagyunk mi magunk is. Hadd olvassak újból ebből a könyvből, hogy kicsit valóban tükörbe nézzünk. Ezt írja önmagáról. Furcsa, de a szívem mélyén ismerem az önfejű fiú iránti irítség érzését, tehát a tékozló fiúról gondol. Ez az az érzés, amely akkor tör rám, mikor látom barátaimat, hogy nagyon jól érzik magukat, miközben olyan dolgokat tesznek, amelyeket én elutasítok. Hogy ők jól érzik magukat az üllött életben. Ugye, hogy föl tudunk háborodni ezen? Elítélendőnek, sőt erkölcstelennek bélyegeztem őket, ugyanakkor gyakran gondolkodtam azon, hogy nekem miért nem volt bátorságom véghez vinni ugyanazt, vagy legalább egy részét annak, amit ők megtettek. Sajnos ilyet, ha nem is mondunk ide, sokszor gondolunk, de én kimondva is hallottam már ilyet egy olyan esetben, amikor valaki visszatért egy nagyon csúnya kanyar után az Istenhez, és úgymond a gyülekezet is visszafogadta. Akkor azt mondta valaki, hogy hát akkor én is tehetném. És visszakérdeztem, hogy mi tart vissza. Hát mi tart vissza attól, hogy te is tedd? Tulajdonképpen ez volt a tékozló fiú bátyjánál, és akkor én is tehettem volna. Szóval nagyon sokszor minket csak azt tart vissza, hogy hát azért, ugye mégis majd mit szólnak meg, hát ugye nem szabad egy jó keresztények ilyet tenni. Így folytatja, az engedelmes és kötelességtudó élet, amire olyan büszke vagyok, gondoljuk csak át, amire olyan büszke vagyok, és amiért mások dicsérnek, ugye, hogy mi milyen jó emberek, meg rendesek vagyunk, meg szolgálatkészek, meg adakozók, meg segítőkészek, meg ugye, milyen rendes emberek vagyunk. Tehát amiért mások dicsérnek, néha tehernek tűnik, amit vállamra tettek, és ami azóta is nyom. Még akkor is, ha már annyira elfogadtam, hogy le sem dobhatom. Nem okoz nehézséget, hogy a példázatban szereplő idősebbik fiúval azonosítsam magam, aki így panaszkodott, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. Ebben a panaszban az engedelmességből és a kötelességből teher lett, a szolgálatból pedig rabszolgaság. Mindez nagyon is valóságossá vált számomra, amikor egy barátom, aki nemrég lett keresztény, azzal a kritikával illetett, hogy nem imádkozom eleget. Bírálata nagyon felmérgesített, és azt gondoltam magamban, hogy merészel engem kioktatni az imáról. Évekig gondtalan, fegyelmezetlen életet élt, miközben én gyermekkoromtól kezdve lelkiismeretes hívő életet élek. Most megtér, és meg akarja nekem mondani, hogyan viselkedjek. Csak egyszerűen elmond egy példát. Azt hiszem, hogy sok-sok példát lehetne a saját életünkből elmondani, hogy mikor, miben nyilvánul ez meg, hogy az idősebb fiúhoz vagyunk hasonló. Mikor így fölháborodunk, mikor így ugye, megsértődünk olyan dolgokért, amit esetleg olyanoktól hallunk, akik úgymond nem évekig, évtizedekig élték a keresztény életet, mint mi. És akkor most ők mondják meg, hogy hogy kell hívőnek lenni, ugye? Szóval ők mondják meg azt, hogy mennyit imádkozzunk, vagy hogyan. Azt mondja, hogy bizony ez a neheztelés, ez ami sokszor bennünk van, ez a saját elveszettségünknek a jelzése, hogy távol vagyunk Istentől. És itt bele kell gondolnunk olyan szempontból is a tékozló fiú példázatába, hogy vajon Jézus Krisztusnak az az üzenete, ami az ő népéhez szól a végidőben, az úgynevezett laodiceai üzenet, Jelenések könyve 3. fejezetének a végén. Ez nem ugyanerről az állapotról szól-e? De ott azt mondja Jézus, hogy te magadról azt gondolod, és ezt mondod, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, jó helyen vagyok, rendben vagyok, minden rendben van, igyekszem ezt is megtenni, azt is megtartani. Mi kell még? És hogyan folytatja Jézus? És nem tudod. Mert nem züllöttél le, mert nem voltál számkivetett, mert nem gyűlöltek meg még az emberek, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Hogy te ugyanolyan vagy, mint a fiatalabb fiú, csak nem látod magadat ilyen állapotban. Tehát lelkileg ugyanolyan mélyen vagy, mezítelen vagy, és sajnos vak is, mert nem látod, hogy ilyen állapotba kerültél. És most kérdezzük meg, hogy melyik a veszélyesebb állapot. Ugye Jézus ezt azoknak mondta el, akik az idősebb fiúhoz hasonlóan úgy gondolták, hogy jó helyen vannak az atyai házban. Akik megvádolták őt, hogy a bűnösökkel barátkozik és együtt eszik, és magához fogadja őket. Melyik a veszélyesebb állapot? A nyíltan Isten tagadó, a nyíltan züllött, romlott, erkölcsű embernek az állapota, vagy pedig a tisztességes, becsületes keresztényé, aki megsértődik, megbántódik, irigykedik, lázong, stb. Melyik állapota veszélyesebb? Itt is hadd olvassak néhány mondatot ebből a könyvből. Ha mélyen önmagamba és a körülöttem élők életében nézek, felmerül bennem a kérdés, mi okoz több kárt, a késóvárság vagy a harag? Olyan sok a neheztelés az igazak és a tisztességesek körében. Olyan sok a bírálat, az ítélkezés és az előítélet a szentek között. Olyan sok a megfagyott harag azok között, az emberek között, akik annyira igyekeznek elkerülni a bűnt. Ugye nem ellentmondásos dolgok ezek? Persze ezeket mindjárt idézőjelbe tette a bűnt. El akarjuk kerülni, de közben ott van bennünk a neheztelés, a harag, a bírálat, a sok minden egyéb, ami az idősebb fiút jellemezte. Nem veszélyesebb ez az állapot? És csak egy mondatot idéznék a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből, hogy Isten szemében is melyik az a bűn, ami a legnagyobb következményekkel jár, és a legtávolabb áll az ő szeretetteljes lényétől. Ezt írja: a legsúlyosabb következményekkel járó bűn a rideg, kritizáló és engesztelhetetlen lelkület. Mi lehet, hogy nem ezt mondanánk, ha megkérdeznék tőlünk, hogy mi a legsúlyosabb következményekkel járó bűn, mert hát mondjuk a gyilkosság, mert hát egy emberélet, az mégiscsak nagyon súlyos dolog. Itt azt mondja, hogy a legsúlyosabb következményekkel járó bűn a rideg, kritizáló és engesztelhetetlen lelkület. Tehát akkor ezek szerint az idősebbik fiú állapota súlyosabb, mint a fiatalabbé, nem? A nyílt Isten tagadás, a nyílt erkölcstelenség mindenki előtt nyilvánvaló. És szégyenteljes, mondjuk régebben főleg, manapság talán már nem annyira. Szégyenteljes állapot. De a becsületes, a jóra való, a tisztességes keresztény azért elismerést vív ki az emberek szemében is. Hazatérhet-e az idősebb fiú? Ez a nagy kérdés, ahogy említettem is, hogy nyitva hagyja Jézus a példázatban ezt. Hazatérhet-e az idősebb fiú? De azt látjuk, hogy megmakacsolta magát, és kint állt inkább, és nem volt hajlandó bemenni. Mi az, ami reményt ad arra, hogy hazatérhet? Az apának a viselkedése. Mert érdekes módon az apa szereti az idősebb fiút is. És itt szeretném, hogyha még inkább belenéznénk ennek a példázatnak a tükrébe, mennyire vesszük mi ezt komolyan. Tehát az atya szereti a züllött embereket, szereti a utcanőket, szereti a gyilkosokat, szereti a politikai bűnözőket, a mafiózókat, netán olyan politikusokat is, akikre nagyon sokan haragszanak. Isten szereti ezeket az embereket, és eléjük fut, és vágyik arra, hogy hozzá visszataláljanak. És Isten szereti a farizeusokat is. Szereti azokat is, akik megítélnek másokat. El tudjuk ezt is fogadni? Még ha mi nem szeretjük őket, akkor is. És ha nem szeretjük a fiatalabb fiúhoz hasonlóan tékozlókat, az atya akkor is szereti őket. Az atyának a legnagyobb fájdalma azon kívül, hogy az egyik is elveszett, a másik is, tudjuk, hogy mi lehet. Hogy ez a kettő egymást nem szereti. Gondoljunk csak bele, hogy a szülőként is ismerhetjük ezt az érzést. Én szeretem az egyiket, és szeretem a másikat, és ezek meg marják egymást. Ugye? A gyerekek sokszor ezt teszik. Rossz érzés nagyon, hogy ők pedig egymást nem szeretik. Az atya mit tett az idősebb fiúért? Ki jött elé? Ki jött? Ugyanúgy, ahogy kiment a fiatalabb elé is. Elé jött. Nem azt mondta, hogy akkor most maradjon magának, ha nem jön be, ne jöjjön. Jól érezzük magunkat nélküle is. Mi sajnos nagyon sokszor így vagyunk vele. Hát ha nem jött be, ne jöjjön, elrontaná a hangulatot. Ugye? Elrontaná az örömünket, ne jöjjön be. Az apa kiment és kérlelte őt. Mégpedig hogy kérlelte? Figyeljük meg a szavait. Fiam, gyermekem. Ez az eredeti szövegben egy kedveskedő kifejezés. Gyermekem, fiacskám. Te, aki itt voltál mindig velem, ugye így folytatja, hogy nem vetted észre, hogy minden a tiéd? Mindenem a tiéd. Tehát ezzel mit akarta az idősebb fiú tudomására hozni? A te helyedet a szívemben ugyanúgy nem foglalhatja el a fiatalabb fiú, mint ahogyan az ő helyét sem foglalta el senki. A te helyed is megvan. Fiam, mindenem a tiéd. És nem adtam oda a te részedet a fiatalabbnak, mindenem a tiéd, ami itt van. És ugye így folytatja, hogy vigadnod és örülnöd kellene hát, és itt térnék rá arra, hogy vajon milyen az, amikor valaki hazatér, milyen az, amikor valaki igazán fiúvá válik. mert hiszen mind a kettőnek igazán fiúvá kell válnia. Egyik sincs jó helyen. Mind a kettőnek haza kell térnie az atyához. Tehát milyen az, amikor valaki otthon van? Ugye itt a fiatalabb hazatéréséhez még az kellett, hogy az apa átöltöztesse, hogy tényleg eltakarja azt a sok szégyent, ami ő maga szerzett magának, hogy a bűneit nem csupán megbocsássa, hanem ténylegesen fiává fogadja, mintha soha nem történt volna az eltévejedése. Az idősebbnek ugyanerre szüksége volt, csak ő nem érezte ennek a szükségét. De hadd olvassak ezzel kapcsolatban is néhány mondatot, hogy milyen az igazi fiúság, és az, hogyha igazán otthon vagyunk. Amikor Isten azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Sokszor ezt nem merjük magunkra értelmezni, holott ha Krisztus által megigazultunk, és Isten nem minket és a mi szennyes ruhánkat látja, hanem az ő szeretett fiát bennünk, akkor ez ránk is vonatkozik. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ezt írja a könyv szerzője, ez a szeretet soha el nem haló hangja, mely az örökké valóságból szól, és amikor csak meghallják, életet és szeretetet fakaszt. Amikor meghallom ezt a hangot, tudom, hogy otthon vagyok Istenben, és nincs mitől félnem. Mennybéli atyám szeretett fiaként, ha sötét völgyben járok is, nem félek a gonosztól. Szeretett fiúként szembeszállhatok, vigasztalhatok, figyelmeztethetek, biztathatok anélkül, hogy visszautasítástól kellene félnem, vagy helyeslésre lenne szükségem. Szeretett fiúként üldöztetést szenvedhetek anélkül, hogy bosszúvágy ébredne bennem, a dicséretet pedig anélkül fogadhatom, hogy saját jóságomat bizonygatnám vele. Szeretett fiúként kínoszhatnak, vagy akár meg is ölhetnek anélkül, hogy egy pillanatig is kételkednem kellene abban, hogy a felém sugárzó szeretet erősebb a halálnál. De nagyon szép, ahogyan leírja, azt hiszem, hogy mi mindig csak vágyakozunk erre.